Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A reggeli Monitor hírelemző műsorunk legjobb beszélgetéseiből válogatunk most. Elsőként egy családi vállalkozást mutatunk be. 1989-ben alakult, ma már több országban van jelen, és átesett egy generációváltáson. Ezt nem sok magyar vállalat mondhatja el magáról. A komponentcsoport ma már irányítás technikai szerelvényen látja el nem csak a magyar piacot, de Csehországot, Szlovákiát és Ausztriát is. A további nemzetközi terjeszkedésen jelenleg is dolgoznak. A 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás napjainkra kulcsfontosságú szereplőjévé vált a magyarországi ipari folyamatirányítási szektornak. Az irányítás technikai műszerek, szerelvények és a szabályozó szelepek terén ma már szinte megkerülhetetlennek számítanak. Nagy Dániellel, a Component Group ügyvezetőjével Ércfalvi András beszélgetett.
A generációváltás az nagyon sok vállalkozást feszít mostanában Magyarországon, így 2020-as években.
Így van, hát egy családi vállalkozás vagyunk mi a mai napig, onnan indultunk, édesapám alapította a Component csoportot 1989-ben, és 2017 óta dolgozok én a cégcsoportnál, és 2021 óta vagyok ugye ügyvezetője a cégnek. Úgyhogy igen, mivel is foglalkozunk, talán érdemes azzal kezdeni. Tehát nem szakmai fórumokon ezt szoktuk a legrövidebben elmondani, de azért megpróbálom most egy picit úgy
az is értse, aki nem az iparban tevékenykedik.
Igen, hogy az is értse, aki nem az iparban dolgozik, mert azt gondolom, hogy egyébként amivel foglalkozunk, az befolyásolja tágabb körben mindenkinek az életét, csak nem biztos, hogy tud róla. Ugye azok az ipari eszközök kereskedelmével foglalkozunk mi, amik minden olyan gyárüzem, ahol folyamatos gyártás, tehát csővezetékekben folyadékok folynak, tartályokban, csővezetékekben, és így egy késztermék előállítódik, ezekre a területekre szállítunk mi ipari szivattyúkat, gépészeti szerelvényeket.
Ez akár lehet olaj, lehet tej, és nagyon sok minden más.
Igen, tehát ez akár lehet folyadék, gáz, gőz, szilárd halmaz állapot, tehát minden terület, és igen, talán egy ilyen érdekesebb referencia, ami alapján jobban el lehet ezt képzelni, hogy mi azért alapvetően az ilyen nehézipari, tehát olajipar, vegyipar, gyógyszeripar.
Tehát mondjuk MOL, ugye?
Például MOL, igen, területekre fókuszálunk, és a legkritikusabb gyárakban, meg legkritikusabb berendezéseket szállítjuk ezeknek a cégeknek. Amit sajnos többen hallottak, hogy tavaly októberben a Százhalombattai finomítónak az egyik gyáregység, az egy AV3-as üzemben volt egy sajnálatos tűzeset.
És amit azóta is javítanak.
Azóta is javítanak, és például a javítási folyamatban veszünk mi részt szivattyú, műszer és szerelvény szállítással, és ugye, hogy mit csinál ez az üzem, amit most ugye mi együtt javítunk, az lényegében, hogy a kőolaj feldolgozásba kőolajból.
Az finomítja azt a benzint, amit az autóba töltünk.
Igen, a párlatokat, tehát ez azért mindenkit érint, csak nem biztos, hogy ezt tudni kell.
És ez nem olyan párlat, mint amire egyébként gondolhatnék a pálinkával kapcsolatban.
Igen, ez nem az a párlat.
Édesapád, ő is mérnök, ugye?
Igen, édesapám villamosmérnök, és ugye ez alapján tradicionálisan a Component Kft. A irányítás technika mérés technikával indult 36 évvel ezelőtt, tehát onnan
89,
indultunk. 89, igen, és emellé építettük fel a most már ilyen külön divízió üzletágnak hívott gépészeti területet, illetve a forgógépes szivattyús területet, ami egy akvizíció útján került.
Jó, ez hosszú folyamat, és erről azért beszéljünk egy pár percet. Édesapádnak mi volt az ötlete, vagy mi volt az elképzelése a céggel kapcsolatban, hogy indult, és aztán te, mint második generációs vezető, hová jutottál, vagy hová jutottatok 2026-ra?
Hát, hogy ahogy indult ugye a cég, ez a tipikus kereskedő cégként indultak az elején, még egy-két évig nem tudták, hogy milyen alkatrészt ugye hoztak be az országba, eladták, majd ugye édesapámnak a szakmája ez a méréstechnika, rendes technika volt, úgyhogy így találták meg az útjukat 2-3 év alatt, és akkor innen...
Hát ez a rendszerváltás környék, ez igaz, egy rendszerváltó vállalkozás, ugye rendszerváltáskor induló vállalkozás.
Így van, és akkor ezt többen is alapították akkor, és édesapám így igazából 2010-es évek környékére vásároltak ki úgymond az összes társat, és akkor azóta így a családi cégünk, és ugye én amikor belecsöppentem ebbe a cégbe, akkor azért már ez egy jó prosperáló, körülbelül 20-30 fővel rendelkező 2 milliárd fölötti árbevételű cég volt, tehát egy nagyon jó alapról indultam, hogy fejlesztjük ezt tovább. Ugye, ahogy én csatlakoztam, igen, a céghez, azért ez a tipikus generációváltós problémákat átéltük, tehát mondhatnám azt így utólag, hogy hát minden szép volt, minden jó volt, én vagyok most a cég ügyvezetője, de hát
dupla a létszám, dupla a bevétel, igen, és hogy ez, több országban ott vagyunk.
Ezt így kell csinálni, és hogy tankönyvi példa szerint csináltuk, de hát azért ezt, ha közelebbről nézzük, akkor azért nem így volt, mert azt gondolom, hogy mi is végigjártunk minden olyan hibát, vagy nem mindent, de párat biztosan, amit így el lehet követni. És nagyon sokat tanultunk, meg az elején mi sem tudtuk, hogy kell ezt csinálni, és ez az, ami talán szerintem, ahogy szokták kérdezni, hogy kell ezt jól csinálni. Én azt gondolom, hogy mi sem tudtuk, hogy kell jól csinálni. Egy dolog volt, ami biztos volt, hogy megvolt a motiváció mindkét oldalon. Tehát én át akartam venni a céget, mert engem ez valamiért nagyon érdekelt.
A testvéred
érdekelt.
Nem akart, ugye van testvéred, öcséd, de ő ezt megúszta. Ezt
igen, hát én voltam az, aki bevállalta, és akkor ő az, aki neki meg nem feltétlenül kell már. És édesapám meg át akarta adni, mert hogy alapvetően én azért azt látjuk, hogy nagyon sok olyan alapító cégvezető van, aki egyik mondatban elmondja, hogy mennyire átadná a céget a következőben.
De nem.
Egy következőben meg látszik, hogy nem.
És mindenképpen ott marad utána, és hogy lehetőleg minden telefont és minden dokumentumot hallani, meg látni akar. A komponentnek a története, a sikertörténete, az majd látszik a számokból, de nekem ez a stafétabot átadás nagyon izgalmas. Azt mondtad, hogy mind a ketten ebben motiváltatok voltatok, tehát a édesapád és a szülők is, és valamilyen módon akkor már te is. És akkor ez a közgazdász diploma, ezután meg volt a mérnöki, ugye?
Igen, gépészmérnök.
Valamilyen mérnökit kellett.
Igen, ugye úgy szoktam ezt mondani, hogy ugye műszaki egyetem az úgy ki volt jelölve nagyjából, hogy arra kell menni, és az épületet én megválasztottam, és akkor nem villamos, hanem gépészmérnök lettem. És egyébként ez a tanulmányaim közben már ott volt egy olyan döntés, hogy azon gondolkoztam pár év után, hogy vagy elkezdek már gyakornoki állásokban dolgozni ugye az egyetem mellett, vagy volt ugye erre szerencsére lehetőségem, hogy
cégen belül maradjak,
illetve akkor döntöttem úgy, hogy a gazdasági egyetemet is elkezdem.
Azért, mert azt gondoltad, hogy ha a céget növeszteni akarjátok, fejleszteni akartok, akkor erre szükséged lesz? Mert ez egy komoly tudatosságot feltétel, vagy csak érdekelt a közgazdaság?
Alapvetően ez is benne volt, igen, illetve én magamat olyan szempontból nem tartom egy tipikus mérnök embernek, hogy nagyon érdekel, értem a mérnökök nyelvét, de az én fő motivációm így a családi cégből kifolyólag is inkább a rendszerépítés, meg a cégépítés, ami pedig azért a közgazdaságtannal szorosan összefügg. És én azt gondolom, ez a kettő együtt működik, mert ha nem érteném azt, amivel foglalkozunk, akkor úgy nehéz lenne ezt építeni.
Mindenképpen az volt a stratégia, hogy mondjuk egy idővonalon 2-3-4 év alatt átadni a céget, ha ezt az előbb ezt a stafétát mondtuk, vagy mondtam.
Mi úgy kezdtük ezt az egész folyamatot, hogy viszonylag hamar csatlakoztam a családi céghez, nem nagyon volt máshol, csak egy nagyon rövid tapasztalatom, és akkor az volt a mondás, hogy minden olyan pozícióba dolgozzak, ami ugye fontos a cégbe, tehát voltam ajánlatkészítő, de szakmailag fontos a cégbe, tehát ajánlatkészítő mérnök voltam.
Tehát járt utána. Végig a
igen, egy ilyen nagyon ranglétet, ilyen gyorsított felállásban, mert pont az volt, hogy mire így kicsit kezdtem így látni, hogy amúgy itt mivel kéne foglalkozni, addigra mentem a következőbe, de egyébként egy nagyon jó rálátást adott.
Holisztikus rálátást biztosított a végén.
Igen, de hogy ugye, hogy ez megint ilyen ideálisan hangzik, azért azt is el szoktam mondani, már nem tudom, édesapám mennyire szereti ezt a történetet, hogy az első évben egy olyan 8-9 hónap után a családi cégnél azért én felvetettem magamat a konkurenciához, mert ki akartam próbálni, hogy egyébként máshol...
De kaptál állásajlatot?
Kaptam egy állásajlatot, igen, a konkurenciánál. Az még az az időszak volt, amikor picit még úgy én se találtam a helyemet, meg nem tudtuk, hogy ez hogy kell jól csinálni, és hát ugye 20 évesen az embernek vannak ilyen nagy ambiciózus ötletei, hogy akkor most majd felvetettem magam, és akkor majd édesapám elé lerakom az asztalra,
az
hogy mással is tudnék dolgozni. Én azt gondolom, hogy nem ez a követendő példa, de hogy arra egyébként egy jó dolog volt, hogy utána elkezdtünk komolyan foglalkozni. Tehát akkor talán szerintem édesapám is érezte, hogy nem biztos, hogy ezt így csak mi magunk tudjuk intézni, és akkor külső tanácsadó bevonásával is, akkor egy picit így felállítottunk egy tervet egyébként arra, hogy...
Na ezt nem tudtam, olvastam rólatok, tehát akkor lehetett igénybe venni egy külső szakértőt.
Igen, akkor mi igénybe vettünk egy külső szakértőt, volt, viszonylag minimális módon vontuk őt be, tehát hogy az alapokat lefektettük, és utána megint mi egy évig dolgoztunk együtt, és utána megint mi a saját magunk útján azt, amit egy év alatt összeállítottunk, tervet, azt úgy végrehajtottuk. Illetve hát azért még az érdekesség, hogy azt a tervet, amit mi kitaláltunk, azt azért az élet az teljesen keresztbe vágta, mert akkor ugye az volt a terv, hogy volt egy külsős úgynevezett nem családtag ügyvezető is a cégbe, és akkor az volt a terv, hogy majd én a külsős ügyvezetővel ketten átveszünk édesapámtól a cég ügyvezetését, de ez a külsős ügyvezető ez pont a Covid időszak közepén volt, lemondott a pozíciójáról, és onnantól kezdve nekem pedig is az volt a feladatom, hogy pont azokat a feladatokat kellett átvennem a külsős ügyvezetőtől, amit egyébként a terv szerint nem kellett volna, tehát hogy megterveztük, de nem azt kellett végrehajtani.
Ez igazi challenge volt akkor, igen. A Covid dupla challenge-et jelentett akkor.
Igen.
A cég közben fontos akvizíciót is lebonyolított, ugye?
Igen, ez végül is ez közben volt, még mielőtt cégcsoportban ügyvezető lettem, mi vásároltunk egy nagyon hasonló területen, vagy ezen a területen dolgozó, szivattyúkkal foglalkozó most már cégünket, a DT Kft-t, és igazából ez is volt nekem az egyik tanulópálya, mert ugye 2019-ben megvásároltuk a cégcsoportot, és hát ugye akkor én még nem voltam a családi cégünknek az ügyvezetője, mert ott még nem tartottunk, de hát egy ilyen idegen cégnek, akit ugye nem ismerünk, azt se tudjuk, mivel foglalkozik, hát miért ne kaphattam volna meg a lehetőséget, hogy annak a cégnek, amikor megvettük,
már életem. De hát azért tudtátok, ha megvettétek, azért csak tudtátok, hogy mivel foglalkozik.
Persze, tudtuk, hogy mivel foglalkozik, csak hogy úgy mondom, hogy igen.
De ismeretlen terület.
Egy ismeretlen terület volt, egy kisebb cég volt, mint a mi családi cégünk valamivel, és annak kaptam meg egyébként először az ügyvezetési feladatát, és azt csináltam egy körülbelül egy évig, amikor utána a családi cégben is úgy alakult, hogy ügyvezető lettem. Tehát mondhatni nekem az a vásárolt cég volt a ügyvezetői tanulópályám, próbapályám, igen.
De most már 4 fővállalati egységből áll, ugye, a Component Group?
Igen, 2022 után elkezdtünk a külföldi terjeszkedésbe is gondolkozni, ez már így az én saját motivációmból jött, mert azt láttuk ugye, hogy valamit jól csinálunk itt az országban, azért viszonylag korlátozott a Magyarországon a MOL meg az MVM-ek száma, tehát hogy nincs végtelen piac erre, tehát hogy ahol ott vagyunk, nyilván ott mindig lehet egyik évben jobban teljesíteni egy projektet, megnyerni, nem megnyerni, de azért azt a végtelen nagy növekedési potenciált így országon belül nem láttuk, és ezért kezdtünk el régiós terjeszkedésbe gondolkozni, ami kifejezetten nehéz a mi esetünkben, már ugye mérnök szolgáltató kereskedő cégként alapvetően mi azért nagy részben ilyen disztribúciós tevékenységet látunk el, tehát hogy nekünk kell egy gyártói felhatalmazás is, hogy valamelyik országban mi képviselhetjük azt az adott márkát, terméket.
És ezért nem könnyű megszerezni.
Tehát ez nem arról van szó, hogy csak gondolunk egyet, és akkor holnap Szlovákia vagy Horvátország, mert azért azt tud meg is kell szerezni. És ez ügyben kezdtem el én dolgozni annak idején, és akkor igazából ezt a Horvátországba utaztam le, mert ott volt egy ilyen gyártói lehetőség, ott el volt egy-két tárgyalás, és végül az meghiúsult, mert nem láttuk benne a megfelelő potenciált, de ott Horvátországban ismerkedtem össze egy jelenleg partnerünkkel, akivel végül Csehországban tudtunk így egy közösen egy céget alapítani, ami a cseh és szlovák piacon látja el ugyanazt a szabályozó szerepnek és most már több terméknek is a képviseletét.
Ez már a grup harmadik lába.
Ez a harmadik, igen. És ezen felbuzdulva pedig, vagy ezen fellelkesedve egy éve később pedig Ausztriában is nyitottunk egy lánycéget, szintén egy másik olyan terméket árulunk Ausztriában, mint Magyarországon már több mint 20 éve.
Az elmúlt percekben Nagy Dánielt, a Component Group ügyvezetőjét hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Az ársokkok ellenére sem javult a közúti fuvarozás helyzete az első negyed évben. A védett üzemanyagár, a mérsékelt infláció és a hazai GDP enyhe növekedése nem voltak elegendők ahhoz, hogy a szektor idén kilépjen az évek óta tartó veszteségekből. A Nithangeri iparági szakértője szerint ugyanakkor pozitív, hogy a közúti fuvarozás teljesítményének legnagyobb részét adó ipari termelés, márciusban már 6,7% volt ez bíztató. Lajkó Ferenc arról is beszélt, hogy nem csak sofőrhiány van, de az áruforgalom visszaesése és a román fuvarozók betörése a hazai piacra is komoly problémát jelent. Kovács Gergő interjúja.
Az idei első negyedéves jelentés egy meglehetősen borús, tizedik negyedéve tartó veszteségspirálban lévő ágazatot fest le a fuvarozókkal kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy a szektor immár 2,5 éve veszteséges. meddig bírhatja még az ágazat a tartalékainak a felélését?
Hát változó, ez cégmérettől függ. Sajnos a kisebb fuvarozók esetében, akik jellemzően ugye KKV kategóriába sorolhatók, ott már közel 1600 fuvarozó cég mentünkre fejezte be a tevékenységét 2021 óta, és annak a nagy része az egyébként az elmúlt három évben fejezte be a tevékenységét. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a szám azért elég nagy ahhoz, hogy odafigyeljünk rá, és lássuk azt, hogy ez a szektor ez komoly nehézségekkel küzd.
Milyen tényezőknek tudható be, hogy drágult a fuvarozás ebben az időszakban?
A legnagyobb tételek azok most ebben az első negyedéves adatsorban mondhatnánk, hogy a szokásosak, tehát hosszú évek óta tart már, hogy a gépkocsizatai bérek azok a hazai átlagbér fölött emelkednek, ugye ennek az oka az a munkaerőpiaci kereslet kínálatban rejlik, súlyos sofőrhiány jellemzi a szakmát Magyarországon és egész Európában is, és ez ugye ezt a bérinflációt meggyorsítja, tehát ez az egyik legnagyobb tétel, de emellett a tranzitköltségek, vagy közismertebb nevén ugye útdíjak, vagy ugye a magas alapkamat miatt a járműnek a finanszírozáshoz kapcsoló kamatköltségek is jelentősen megemelkedtek, illetve a korábbi években tapasztalt inflációs hatások miatt megdrágult járművek, tehát a járműveknek a vételára, az ugye szintén megnövelte a járművek értékcsökkenését. Tehát igazából ezek a legnagyobb tételek, amiknek mindegyike eredményezi azt, hogy a közúti fuvarozás 2026 Q1-ben is a inflációhoz képest jelentősen magasabb drágulást mutatott.
Mi az, ami valamelyest segített, tehát pozitív volt itt az első negyed évben?
Az első negyed évben azért nagyon sokat segített a védett üzemanyagának az intézménye, illetve hát az ugye az első negyedévből csak a március hónapot segítette meg. Összességében január-februárban sem volt magasan az üzemanyagár, az előző év azonos időszakához képest kifejezetten mondhatnánk, hogy kedvező volt. A védett üzemanyagár az megvédte a fuvarozókat attól, hogy márciusban ugye rájuk szakadjon egy olyan ársok, amelyet nem lettek volna képesek áthárítani, tehát nekik kellett volna bevállalni, és ugye a veszteségeiket növelte volna, mert nincs annyi fuvar a piacon, hogy megfelelő tárgyalási alappal rendelkezzenek a fuvarozók, több a kamion, mint a szállítani való. A másik talán pozitív hatás az, hogy ugye március hónapban már most már harmadik éve látható ipari termelés mínuszos értékei ellenére most láthatunk egy pluszos értéket, nem is akármilyet, ugye 6,7%-ot mutatott a KSH ki az ipari termelés volumen indexére. Ez egy nagyon jó hír, de hát azért ez csak egy hónap, tehát most azért 2,5 évnek a gazdasági trendjét azért egy jó hónap még nem javítja meg, tehát mint hogyha valami éledezne, hogy a szállítani a árupiacán, összesen ezt a két jó hírt tudom elmondani 2026 Q1-jel kapcsolatban, minden más hír inkább negatív.
A védett árral kapcsolatban most jelen pillanatban az új kormány azt kommunikálta, hogy nem tervezik kivezetni, de mi van akkor, hogyha mégis megtörténne ennek egy kivezetése vagy módosítása, eltűnne ez a védőháló?
Hát ez óriási problémát jelentene, mert ahogy mondtam is, nem magával az üzemanyagárral van itt gond, hanem annak az áthárítatóságával. Tehát azért sok esetben találkozom olyan vélemények, akik nem ismerik ennek a közúti iparágnak a jellemzőit, hogy hát magasabb egy költség, megemelkedik az UD, az üzemanyagár, hát be kell árazni. Igen, ez egy nagyon logikus megközelítés, csak ugye ez egy versengő piac, itt nincsenek hatósági árak. Az európai piacon több százezer fuvarozó cég verseng egymással, magyar a piacon pedig mintegy 11.600 fuvarozó cég verseng egymással a piacon. Tehát itt a kereslet kínálat határozza meg az árat, és nem a költségek. Tehát még abban az esetben is, ha jól kiszámolható, jól bebizonyítható az, hogy mennyivel emelkedett, mondjuk a védett ár után mennyivel emelkedik az üzemanyagár a piaci ára, akkor sem tudják a fuvarozó cégek áthárítani, mert nincs elegendő megrendelés, vagyis kénytelenek ugye versengeni az árakért. Ez pedig ugye úgy szüntethető meg, hogy további több ezer fuvarozó cég tönkre megy, vagy befejezi a vállalkozást, ezáltal csökken a kapacitás, és kiegyenlítődik ugye a kereslet kínálat. Na ezt azért azt gondolom, hogy nem szeretnénk, hiszen a magyar KKV az előző kormánynak is, a jelenlegi kormánynak is, és az érdekvédelmi szervezeteknek is kiemelte területe, hogy őket megvédjük, hiszen ők sokkal védtelenebbek az ilyen világpiaci változásokkal szemben.
Ezzel kapcsolatban a schengeni bővítés is egy új helyzetet teremt, mert hogy a román fuvarozók egyre nagyobb számban vannak jelen a belföldi piacon. Egyrészt nekik milyen versenyelőnyük van, és mennyire késztetheti, vagy készteti ez fenntarthatatlanul alacsony árakra a magyar szereplőket?
Igazából egyetlen versenyelőnyük van a román versenytársaknak, az pedig az, hogy jelentősen magasabb a szabálytalanságok aránya, amelyeket elkövetnek. Ha úgy tetszik, akkor az ő versenyelőnyük az, hogy sokan közül tisztességtelen versenyt alkalmaznak, például csalnak a magyar útdíjjal kapcsolatban, például olyan fuvarokat is elvállalnak, amelyekre nincsen engedélyük. Ugye ezzel azért nehéz küzdeni, úgyhogy az egyik kiemelt cél a hazai fuvarozói társadalom iparág védelmében az, hogy a külföldi, elsősorban a román-bulgár fuvarozókat sokkal kiemeltebben ellenőrizzék a hatóságok, és ne csak ellenőrizzék és megbüntessék, hogyha szabálytalanságokat találnak, hanem utána be is hajtsák ezeket a bírságtételeket, mert ugye ez ma például a román fuvarozókkal kapcsolatban elég alacsony szinten van a behajtás. A másik felszerű szokott merülni ez a kérdés is, hogy miben versenyképesebbek. Ahogy mondtam, ez az egyetlen tétel, a másik, vagy az összes többi gazdasági kérdésben nem versenyképesebbek, azért jönnek a magyar piacra a román fuvarozók, mert ugye náluk is sokkal nagyobb a kapacitás, mint a saját gazdaságuk igényelni, tehát a román fuvarozók is az Európai Uniós piacon dolgoznak, ott élnek, ott keresik a pénzüket, de mivel a román gazdaságban nincs akkora export és import, mint a magyarban, ezért ahhoz, hogy kijussanak az európai piacra, ezért a magyar piacot használják ugródeszkának, tehát ezért Debrecen, Jászberény, Jászfényszaru, tehát ezek a keleti, délkeleti területek azok, ahol ugye nagyszámban megjelennek, megrakják a magyar exportot, és utána pedig az Európai Unióban dolgoznak néhány hétig. És velük számolni kell, és ugye fokozni kell az ellenőrzést, illetve be kell hajtani a bírságokat. Ezt lehet tenni mondjuk úgy, hogy ellenük, hogy rákényszerítsük őket a hatóság erejével, ugye a jogkövető magatartása ezáltal a fair versenyhelyzetre.
Beszéljünk arról, hogy összességében mit hozhat az év hátra lévő része. Említette, hogy a fuvarozó vállalkozások száma ugye 11,6%-kal marad el a 2021-es csúcstól. Na most ebből a számból még hányan fognak lemorzsolódni ebben az évben, hogyha ugye az elemzői várakozásoknak megfelelően nem nő számottevően a kereslet?
2-3%-kal azt gondolom, hogy nem vállalunk nagy kockázatot, ha feltételezzük, hogy 2-3%-kal idén is csökken a fuvarozók száma. Itt az ugye több száz vállalkozást jelent, de vannak egyéb kockázatok, tehát ez mondjuk a optimista szenárió volt, hogyha például mondjuk a védett árat kivezetné a kormány, és nem kapnának ehhez semmilyen kompenzációt vagy segítséget, hogy ezt feldolgozzák, vagy ezt túléljék a fuvarozók, az szerintem akár meg is duplázhatja ezt a számot, tehát akár ezek nagyságrendet is elérhetünk, illetve van még egy olyan kockázati tényező, ami hát mondjuk úgy, hogy azzal is nehéz mit tenni, illetve egy fuvarozónak külső adottság, ez pedig az árfolyam. A fuvarozók közül a nemzetközi fuvarozók, akik kicsivel több, mint a fele a vállalkozásoknak végezi ilyen tevékenységet, az érzékeny az euró-húf kurzusra, úgy viselkednek, mint az exportáló cégek, vagyis a gyengülő forint az segíti az ő profitabilitásukat, míg az erősödő forint rontja. Az első negyed évben, tehát még a mostani 360 alatti árfolyam nincs is benne, 2%-ot jelentett, és vett ki a zsebükből a forint erősödése a tavalyi közel 400 forintos kurzushoz képest. Tehát ők sokat veszítenek ezen az exportáló cégekkel együtt, és ezt nem is nagyon tudják beárazni. Tehát ez a két kockázat az, ami a legnagyobb, tehát hogy esetleg eltűnik a védett ár és piacon áron kénytelenek tankolni, és nem tudják áthárítani a különbséget. A másik pedig, hogy esetleg tovább gyengül a forint, akár még a 360-as szint vagy 50-es szint alá is, ez további súlyos százalékokkal növelheti a veszteségüket. Úgyhogy ha ezek bekövetkeznek, és ezeknek elég nagy esélyük van, hogy ezek bekövetkeznek, azért nem véletlen mondom, akkor úgy gondolom, hogy nem csak hogy több száz, hanem akár ezer körül is lehet a fuvarozó cégek közül, akik nem csinálják tovább.
És mindez azt jelenti, hogy a fuvardíjak emelkedése is folytatódhat.
A fuvardíjak emelkedése szerintem mindenképpen folytatódik, mert itt már ugye nem egy ilyen, hogy is mondjam, profitnövelő áremelésről beszélünk, hanem egyszerűen a veszteségeiket minimalizálják azzal, hogy mindent megtesznek azért, hogy az ügyfeleiknél elérjék az áremelkedést. Már a hazai kapacitás isra sincs elegendő megrendelés, plusz még itt ugye a román-bulgár kapacitás megjelenik a hazai piacon, tehát egyelőre még egyértelműen az látszik, hogy a kereslet alacsonyabb, mint a kínálat, és ennek a kulcsa az ipari termelés. Ha esetleg az ipari termelés valóban pozitív értékeket mutatna a márciusi pozitív érték után, az egyébként csökkenthetné ezt a nyomást, és javíthatná ezt a kereslet-kínálat különbséget.
Lajkó Ferencet, a Néthangeri iparági szakértőjét hallották. Rövidesen folytatjuk a műsort, itt lesz Presser Gábor, és koncertet ajánló.